Szeretettel köszöntelek benneteket. Mai alkalommal a lelki megfáradásról szeretnék beszélni. Pontosabban inkább arra, hogy mi a másik lehetőség a lelki megfáradás helyett. Mit értek lelki megfáradás alatt? Először is erről szeretnék beszélni, amiről maga a Szentírás is beszél, hogy ez a keresztények számára ez egy komoly kihívást jelent. Zsidókhoz írt levél 12. fejezete így kezdődik, az első két vers. Azért mi is, akiket a bizonyságok így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőteret. Nézzünk a hit elkezdőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, elszenvedte a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Hát itt olyan dolgokról beszél az apostol, amik csupa jelképes dolog. Tehát azt mondja, hogy félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt. Tehát ugye a megkörnyékező bűnt aztán értjük, hogy most egy akadály futásban, ugye kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőteret. Hát nem tudom, hogy ti szoktatok akadályfutást gyakorolni? Ki az, aki szokott akadályfutni? Rendszeresen.
Régen.
Jó, régen. De most. Itt a mostról van szó, tehát, hogy az akadályfutás, elég érdekes, hogy itt ez egy olyan akadályfutás, hogy félre kell tenni az akadályokat, de hogy nem átugrani kell, hanem félretenni, de hogy nyilván itt jelképekről beszél, nem? Tehát most akkor mit jelent félretenni az akadályokat? Másrészt nekünk kell félretenni az akadályokat, mert azt mondja, hogy tegyetek félre minden akadályt. Másik dolog, amit mond, nézzünk a hit elkezdőjére és bevégzőjére Jézusra. Most akkor ez mit jelent? Hát vannak olyan emberek, akiknek a falán mindenféle Jézus képek vannak, és akkor ez azt jelenti, hogy akkor vegyünk magunknak ilyen Jézust ábrázoló képeket, és akkor kezdjük el azt bámulni? Mit jelent ez, hogy nézzünk Jézusra? Mert hogy azt mondja, figyétek meg, utána így folytatja, hogy ez miért fontos? Gondoljatok arra, aki ilyen ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Mert a bűn elleni harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy azért fontos félretenni az akadályokat, meg Jézusra tekinteni, mert egy komoly veszély fenyegeti a keresztényeket, hogy a lelketekben megfáradva elcsüggedtek. És ez ugye az apostoli időkben volt, tehát első századi kereszténység, amikor Isten hatalmasan munkálkodott, az egyházban láthatóak voltak a jelek, a csodák, minden, és mégis fennáll a veszélye a keresztények számára annak, hogy megfáradnak a lelkükben, és elcsüggednek. Hogy az ember kész feladni a küzdelmet. Vagy belefárad. Nincsen érdemi előrelépés. Vagy nem úgy haladnak a dolgok, ahogy szeretnénk. Vagy nem az történik, amit vártunk. És az ember sokszor kerül akár a személyes életében is, vagy a hit életében is, vagy a közösség életében, sokszor kerülhet ilyen helyzetben, amikor úgy megfárad az ember. De ez egy valós veszély, az ember számára, hogy a csüggedés és a megfáradás az megkörnyékezi. Na most utána mond egy hosszabb részt az apostol, hogy az Isten megpróbálja az embert, és próbákat, nehézségeket ad, és ahhoz hasonlítja ezt, amikor a szülők megfenyítik a gyermekeiket. Ugye a fenyítés az azt jelenti, hogy kikapnak a gyermekek. És erről beszél, és ennek a résznek a végén azt mondja Pál, Zsidók 12.11-13-ig, semmilyen fenyítés nem látszik jelenleg örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik megedződtek általa. Azért a lankadt kezeket és megrodjant térdeket egyenesítsétek ki, és lábatok az egyenes úton járjon, hogy a sánta meg ne botolja, hanem inkább meggyógyuljon. Hát most akkor ez olyan igazságtalannak tűnik, mert azt mondja, nem elég az, hogy még ott van a fenyítés, ami ugye egy nehéz szituáció az ember életében, mint hogy a gyereknek se esik jó, hogyha kikapnak, de azt mondja, hogy azért utólag jót fog tenni, mert utólag, akik megedződnek általa, azoknak az igazság békességes gyümölcsével fizet, de hogy azt mondja, hogy nem elég, hogy ott vagytok ebben a fenyítésben, míg a lankat, kezeket és a megrodgyant érdeket egyenesítsétek ki. Itt is úgy tűnik, mintha ezt nekünk kéne csinálni. Nem? Furcsa. Viszont szeretnék egy kérdést feltenni, és ez lesz igazából ez a kulcsfontosságú kérdés, mivel szeretnék foglalkozni. Amit itt mond, hogy az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik megedződtek át, itt a próbákról beszél. Minden próba a javunkat szolgálja? Hát, attól függ, pontosan. És ez az, amiről szeretnék most beszélni. Hogy hogyan függnek össze a próbák azzal, hogy kiegyenesítjük a lankadt kezeket és a megrodgyant érdeket, ami megint csak a futásnak a képe, tehát megint csak egy jelkép. Tehát mit értsünk ez alatt? És szeretnék nektek egy bibliai példát bemutatni, egészen konkrétan Saul és Dávidnak az életéből. Ugyanis volt egy pont Saulnak és Dávidnak a történetében, amikor egy esemény kapcsán, egy azon időben kerültek mind a ketten egy kritikus próbába, és a kritikus próbában egészen más lett az egyik embernek a sorsa és a másik embernek a sorsa. És ezt szeretném most megmutatni nektek. Nagyon sok igéről fogok beszélni, egészen Sámuel első könyve 27. fejezetétől a 31. fejezetig, és a tanulságokat utána fogjuk levonni, úgyhogy nem fogom felolvasni az igéket, ki lesznek vetítve. Biztatlak benneteket, hogy utólag olvassátok el ti is a történetet, én most csak ki fogom emelni a történetből azokat a kulcsfontosságú pontokat, amiből tanulhatunk. Tehát Sámuel első fejezeté, vagy első könyvének 27. fejezetétől fogjuk olvasni. Még mielőtt erre rátérnék, egy nagyon rövid emlékeztetőt szeretnék tenni, hogyha valakinek számára esetleg nem olyan friss a történet, hogy mi is volt Saulnak, meg Dávidnak a helyzete. Ugye Saul volt Izraelnek a királya, de engedetlen volt Isten iránt, és ezért Isten megparancsolta Sámuel prófétának, hogy kenje fel Dávidot is királyá. De Dávid nem tört a királyi trónra, viszont Saul, ő neki üldözési mániája volt, és elkezdte üldözni Dávidot. Folyamatosan üldözte, és Dávid, ő pedig folyamatosan menekült Saul elől, és amikor lehetősége lett volna megölni, akkor is megkímélte az életét. És az utolsó ilyen alkalom után, amikor megkímélte az életét, ugye Saul megint mondta, hogy jaj, fiam, vétkeztem ellened, bocs, most már nem foglak üldözni, hát Dávid besokalt. Már nem hitt neki, és így kezdi a 27. fejezet első két verse. Dávid ezt gondolta magában, egy napon mégis el kell vesznem Saul keze miatt. Jobb nekem, ha gyorsan elmenekülök a filiszteusok földjére. Szóval az a lényeg, hogy Dávid úgy döntött, hogy már nem hisz Saulnak, belefáradt az üldözésbe, ki szeretném hangsúlyozni, belefáradt. Megfáradt ettől a folyamatos nyomástól, és azt mondta, hogy hát úgyis meg kell halnom, akkor akár a filiszteusok is megölhetnek. Legalább ott teszek egy próbát, hát hogy Saul nem fog üldözni, talán megkímélnek. Egyébként csak zárójelben megjegyzem, nem sokkal korábban Dávid már megfordult egyszer a filiszteusok földjén, akkor ott elfogták, és odavitték a filiszteusok királyához, Ákishoz, és Dávid azzal mentette ki magát, hogy őrültnek tette magát. Van erről egy Zsoltár, amit erről írt. Amikor a filiszteusok megfogták, és őrültnek tettette magát Ákis király előtt, és megúszta. Szóval oda akart visszamenni Ákishoz, Gát királyához. Mert már egyszer megúszta nála. De szeretném kihangsúlyozni azt, hogy Dávidnak az indítéka arra, hogy oda ment, az a megfáradás volt. A lélekben való megfáradás. És amikor ő oda ment, nem kérte ki Istennek a tanácsát. Ez Dávidnak a saját döntése volt, és majd meglátjuk, hogy ez mihez vezetett. Dávid kegyelmet kapott Ákistól, politikai menekültként befogadta őt, és Dávid jól viselkedett, nem fogom ezt felolvasni, de az a lényeg, hogy Dávid megkapta Ciklág városát. Ez Júda délvidékéhez közel volt, a filiszteusok földjének a déli határa környékén volt ez a Ciklág, és Dávid utána mindent megtett azért, hogy elnyerje Ákisnak a bizalmát, és ez a bizalom nyerési kísérlet, ez kölcsönös volt, mert Ákis is mindent megtett azért, hogy Dávid bizalmát elnyerje. Tehát adott neki egy várost. Na de hogyan csinálta ezt Dávid? Hát, mint ahogy a zsidók szokták, ügyeskedett. Ugye jó kis jákubi módszer. Ugye Dávid azt csinálta, hogy egy harcos volt. Dávid 600 harcos embere volt Dávidnak, és amihez legjobban értettek, azt csinálták, harcoltak. És betörtek a különböző déli törzseknek a területére, csak hogy nem a zsidó törzseknek a területére törtek be, hanem azoknak a területére, akik kezdettől fogva annak a földnek a lakosai voltak, akiket zárójelben mondom, egyébként is ki kellett volna érteni a zsidóknak. Viszont azt mondja, hogy senkit nem hagyott életben, sem férfit, sem asszonyt, meg gyereket sem, hanem Júda ellenségét zsákmányolta ki és írtotta, és amikor Ákis megkérdezte tőle, hogy na akkor hol jártál, mit csináltál, hová törtetek be most, akkor Dávid azt hazudta, hogy Júdába törtek be, a délvidékre. Ezek mind izraeli területek, Jerahmiel, Kéniek déli részére. Tehát magyarul azt hazudta Dávid, hogy Izrael területére törtek be, és Ákis ezt elhitte. Dávid egyrészt szándékosan félrevezette Ákis királyt, és Dávid ténylegesen elhitte, és azt írja a Biblia, hogy Ákis megbízott Dávidban. De azt gondolta magában, hogy hát most aztán tényleg utálatossá tette magát, meg gyűlöletessé tette magát a népe Izrael előtt, ezért örökre az én szolgám lesz. Úgyhogy Dávidnak ez a trükközése, ez egy egészen bizarr fordulathoz vezetett. Ákis egészen megkedvelte őt, és már a saját szolgájának kezdte őt tekinteni. Úgyhogy, 28. fejezetben azt olvassuk, a filiszteusok egy nagy hadjáratra készültek Izrael népe ellen. Azt mondja, hogy abban az időben a filiszteusok összegyűjtötték seregeiket, hogy Izrael ellen harcoljanak, és Ákis király, mivel annyira megbízott Dávidban, azt mondta, hogy na, akkor most te is velem jössz, sőt, testőrömmé teszlek mindenkorra. Úgyhogy itt volt Dávid, a legnagyobb ellenségük testőre lett. Nem tudom, emlékeztek arra, hogy Dávidnak mi volt az első nagy megjelenése az Izrael történelmének színpadán. Dávid és Góliát. Góliát ő filiszteus volt. Ja, hogy ő volt a fő ellenség? A filiszteusok voltak a fő ellenség, és most Dávid a fő ellenségnek a testőre lett. Húha! Ez elég bizarr helyzet, nem? Tehát itt már készen volt egy óriási nagy próbának az első lépései, de volt ennek a próbának egy másik vonulata is. És először ezzel a másik oldallal szeretnék foglalkozni, mert ugyanebben az időben történt, tehát ez egy szituáció volt, ami két embernek okozott óriási próbát, az egyik Dávid, a másik pedig Saul, és most először Saulról szeretnék beszélni. Hiszen ez a nagy hadjárat, ez Izrael földje ellen irányult, Izraelben pedig Saul volt a király. Tehát itt tartunk, hogy a filiszteusok összegyűltek, és elkezdték gyűjteni a seregeiket a filiszteusok földjéről, és Saul is elkezdte összegyűjteni Izraelt, és Gilboánál gyűjtötte össze a seregeit. Viszont nagyon érdekes, amit mond, amikor meglátta Saul a filiszteusok táborát, megijedt és szíve igen megrettent. Ha a korábbi fejezetekben olvasunk Saulról, azt látjuk, hogy Saul egy nagyon bátor harcos volt. Ő nem különösebben rettent meg az ellenség seregeitől, de itt ebben az esetben azt olvassuk, hogy igen megrettent. Tehát még Góliátnál se olvassuk azt, hogy Saul félt volna, a nép félt, de Saulról nem mondja, hogy ő félt. Viszont itt ebben az esetben Saul megijedt, és szíve igen megrettent. És azt mondja, Megkérdezte hát Saul az urat, de az úr nem felelt neki, sem álomlátás, sem az úrim, sem a próféták által. Ugye ez az úrim, ez a főpapnak a ruházatához tartozott, két ékkő, az úrim és a tummim, ami arra szolgált, hogy a zsidók megkérdezhették által Istent, hogy igen vagy nem. Körülbelül ez egy ilyen eszköz volt.
És mi történt a
ezt nem írja a Biblia, hogy ez hogy nézett ki, meg mit csináltak. Erről lehet találgatni, tippelgetni. Valakik azt mondják, hogy fény lett az egyik kő, valakik azt mondták, hogy ez ott a melkasában volt, aztán amelyik követ előhúzta, az volt a megoldás. Nem tudom. Mindegy. De valószínű, hogy valami olyas valami volt, amihez isteni hatalom kellett, hogy kijelentést kapjon általa. Mert hogy nem felelt neki az úr ezáltal, az eszköz által. Szóval az a lényeg, hogy Saul megkérdezte az urat, de az úr nem felelt neki sem az úrim, sem álomlátás, sem a próféták által. Tehát Saul halálra rémült, megkérdezte az urat, tehát ez egy jó döntés volt a részéről, de utána nem felelt neki. Na hát, ha nem felel az úr, akkor mi a teendő? Hát egyrészt azért meg lehet érteni, hogy nem felelt neki az úr, hiszen volt, amikor már mondott neki dolgokat, és nem engedelmeskedett Saul. Na de hát most nem felel neki az úr, itt van ebben a nagyon szorult helyzetben, akkor mit lehet tenni? Nagyon jó gondolat megkérdezni a prófétától, mi volt a gond? Hát az volt a gond, hogy Sámuel meghalt. Ezt írja. Pont ugyanott egyébként kihagytam ezt a verset, de pont azért, mert ezt a kérdést akartam tőletek megkérdezni. Sámuel pedig meghalt! És az egész Izrael siratta. Saját városában, Rámában temették el, Saul pedig a varázslókat és a jövendő mondókat eltávolította az országból. Tehát a prófétát sem lehetett megkérdezni. Hát Saul utána azt csinálta, ezt mondta a szolgény, hogy keressetek nekem egy halott idéző asszonyt. Ugye a 1 Sámuel 28.7-ben olvassuk ezt, és az az érdekes, hogy bár kiirtotta Saul, egyébként ezen elgondolkodtam, hogy elég furcsán gondolkodtak ezek a zsidók, tehát Saul parancsolt, hogy írtsák ki a varázslókat és a jövendő mondókat az országból, ezt megcsinálták, és utána, ki tudja mennyivel később, Saul megkérdezte, hogy na azért húzzatok már valamelyik zsebből még egy halott idézőt, és elő tudtak húzni, de hát valaki mégiscsak tudott róla, és nem ölték meg. Ez egy érdekes gondolat, mert mindegy, erről nem szeretnék kitérni, de szóval Saulnak volt alternatívája. Ha az úr nem felel nekem, akkor majd megkérdezek egy halott idézőt. Pedig Isten szigorúan megtiltotta Izraelnek azt, hogy a halottakkal érintkezzenek. Nyilván ennek oka volt, majd erre ki fogok térni részben, de hogy ugye Isten parancsolta, hogy az ilyeneket ki kell érteni, tehát Saul ezt jól tette, hogy kiirtotta, eltávolította az országból a varázslókat, a jövendőmondókat, a halott idézőket, mert hogy ezt Isten parancsolta. De utána mégis Saul egy ilyen személyhez fordult, és azt kérte tőle, hogy idézze fel neki Sámuel prófétát. Egyébként olvassátok el, ezt most nem fogom felolvasni, Saul nem látta Sámuel prófétát. Az asszony, a halott idéző asszony látta Sámuel prófétát, és Saul ő az asszonyon keresztül érintkezett azzal a valamivel, vagy valakivel, akit Sámuel prófétának nevezett. Szóval ez egy nagyon érdekes kérdés, hogyha az Isten nem válaszol, akkor mindegy, hogy ki válaszol? Honnan kapta vajon Saul ezeket az információkat? Ugye azt mondja, hogy Sámuel ezt mondta Saulnak. Miért háborgattál, hogy felidéztél engem? Saul így felelt. Igen nagy szorultságban vagyok. A filiszteusok harcolnak ennek, Isten pedig eltávozott tőlem, és nem felel már nekem sem proféták által, sem álomlátás által. Azért hívtalak, hogy mondd meg nekem, mit kell cselekednem. Tehát az Isten nem felel nekem, de legalább valaki mondja meg. És kitől kérdezte? Hát olyas valakitől kérdezte, akitől Isten megparancsolta, hogy ezektől ne kérdezzetek. Vajon Isten felelt neki akkor? Biztos, hogy nem. Tehát Saul a legnagyobb próbában megint szembe ment Isten akaratával. Persze, hogy tudta. Ő parancsolta meg, hogy távolítsák el őket az országból. Tehát ő biztosan tudta. Ugye az asszony utána mondta is neki, hogy hát, hogy be akarsz csapni engem, mert te vagy Saul. Tehát mindegy, nem akarom az egész történetet felolvasni. Tehát nyilván az ördög válaszolt neki. Hát, hogyha meg is kérdezik, ha még meg is kérdezik, akkor persze, hogy válaszol neki. Ugye meg is mondja Sámuel, ugyan miért kérdezel engem, ha az Úr eltávozott tőled? Na miért kérdezed? Miért kérdezi Saul az ördögöt? Vagy miért kérdez olyas valakit, akitől azt gondolja, hogy az Úr fog majd felelni neki, vagy kijelentést fog tőle kapni, hogyha az Úr nem felel neki? Nyilván ez egy költői kérdés volt. Hát azért kérdezel engem, mert te az ördögnek a véleményét akarod hallani. Ha az Úr nem felel neked, és olyas valakit kérdezel, akiről azt mondja, hogy az Úr mondta, hogy azt ne kérdezzed, akkor biztos, hogy nem az Úr fog neki válaszolni. Egyébként ezt meg is mondja, majd fel fogom olvasni Krónikák könyvéből. De ez egy nagyon fontos megállapítás. Az ördög nagyon szívesen felel, ha Isten helyett hozzáfordulunk. Nagyon szívesen. Látjátok, ő neki nem volt gond, ő nyugodtan elsőre megjelent, elsőre felelt, válaszolt. És elmondta az ő kis igazságait. Mert az ördögnek is vannak igazságai. És tulajdonképpen azt mondta neki, 18.-19. versben, azért cselekszik most így veled az Úr, mert nem hallgattál a szavára. Nem hajtottad végre az ő fölgerjedt haragját Amálékon. Ugye ez volt az engedetlenség, hogy ki kellett volna írtani Amálékot, nem írtotta ki. És az Úr Izraelt is veled együtt a filiszteusok kezébe adja, te pedig holnap féjiddal együtt velem leszel. Izrael táborát is a filiszteusok kezébe adja az Úr. Mi volt ebből a hazugság? Hát jó, most itt Sámuel, mint halott nevében szól, de egyébként tartalmilag minden igaz volt.
Minden igaz
volt. Így van, pontosan. Tehát tényleg igaz volt az, hogy a vétkei miatt történnek ezek vele, nem hallgatott az Úr szavára, nem hajtotta végre az Amáléknak a kiirtását, ahogy Isten megmondta neki. Tényleg a filiszteusok kezébe adta őt az Úr. Tényleg a fiaival együtt meghalt. Minden igaz volt, amit mondott. Tehát az ördög vágyai, azok tényszerűek voltak. És a maguk nemében igazak voltak. Nem? Tehát ne gondoljuk azt, hogy az ördög az mindig hazudik. Mond néha igaz dolgokat is, igaz vádakat. Mert ő szeret vádolni, és általában olyan dolgokkal vádol, amik tényszerűek. Na most Saulnak is volt egy hite. Ő elment ez a halott idéző asszonyhoz, és elhitte, amit mondott. Mindent elhitte, amit mondott. És ezt azért szeretném kiemelni, majd Dávidnál egy másik mintázatot fogunk látni. Tehát Saul nagyon megrémült Sámuel szavaitól, és semmi erő sem volt benne. Tehát még az a maradék ereje és reménye is szerte foszlott, azért, mert az ördög beszédének hitt. Ami mindig az volt, amit mondott az ördög. És Saul ezt elhitte, és minden reményét elvesztette. És egyébként meg is valósult az ördögnek a proféciája, amit mondott. Hogyha valakinek esetleg kétségei vannak, hogy nem az ördög válaszolt neki, hanem ténylegesen Sámuel, 1 Krónikák 10-13-14-ben teljesen világosan leírja a Biblia, így halt meg Saul gonoszsága miatt, mivel vétkezett az Úr ellen, az Úr szavát nem tartotta meg, sőt a halott idézőt is megkereste, hogy megkérdezze, és nem az Urat kérdezte meg. Hát, hogyha Sámuel Isten profétája volt, akkor az, amit Sámuel mondott, az az Úrnak a kijelentése volt. Tehát, hogyha nem az Úr válaszolt neki, azáltal a Sámuel által, akkor nyilvánvalóan az ördög válaszolt neki. Tehát innen tudjuk azt, hogy ezek a halott idézők, ezek nem ténylegesen halottakat idéznek, hanem az ördögöt. Az ördög csapja be rajtuk keresztül az embereket. Tehát ezt bűnként sorolja fel Saulnak, hogy Sámuelt megidéztette, idézőjelbe Sámuelt, mert nem tudják a halott idézők sem visszahozni a halottakat. Csak becsapják az embereket. És ezért a halott idéző nem az Isten, hanem az ördög beszédét mondta Saulnak. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy lássuk, hogy Saul az ördög beszédére hallgatott. Viszont ugyanebben az időben, amíg Saul elment a halott idézőhöz, Dávid egy másik, más jellegű próbába került. Ugye Dávidnak a történetét ott hagytuk abba, hogy Dávid ott volt az ellenség seregében, a király fő testőreként. Ezt olvassuk, hogy Dávid a maga embereivel hátul ment Ákissal. Szóval nyakig belekeveredett Dávid a saját hazugságainak a szövevényébe, mert azért bízott meg benne Ákis annyira, mert össze-vissza hazudozott Dávid. Tehát Dávid most itt nyakig benne volt a pácban. Ott megy a saját népe elleni küzdelemre a fő ellenség testőreként. És közben ő volt Izrael királya, tehát ez a legabszurdabb szituáció volt, és isteni kegyelem volt az, hogy Isten felhergelte a filiszteus fejedelmeket Dávid ellen. És ők mondták Ákisnak, hogy hát normális vagy? Hát nehogy már az jöjjön velünk a te testőrödként, akiről így énekelnek Izraelben, hogy hát Saul megverte az ő ezrét, Dávid meg az ő tízezrét. Hát itt van a legjobb alkalom, hogy ellenünk forduljon a harcban, és visszaszerezze Saulnak a bizalmát. Tehát azért a filiszteus vezérek egy kicsit rafináltabbak voltak, de végül az ő szavuk érvényesült Ákissal szemben, és elküldték Dávidot. Ákis úgymond jobb belátásra tért, megkérte Ákis Dávidot, hogy azt mondja, hogy él az Úr, hogy te becsületes vagy, és tetszésemre van, mind kimeneteled, mind bejöveteted. Ákis, ő még mindig teljesen hit Dávidnak, a becsületes Dávidnak. Jó, oké. Tehát Dávid olyan sikeresen becsapta Ákist, de ez nem változtat azon, hogy ez mind hazugság volt. De hogy ez még nem volt elég, mert utána, hogy hazaküldte Ákis, Dávid még rátette egy lapáttal. Azt mondta Dávid Ákisnak, 1 Sámuel 29-ből olvasom már, 8. vers. Vajon mit cselekedtem, és mit találtál szolgádban attól a naptól fogva, hogy nálad voltam a mai napig, amiért ne mehetnék el, és ne harcolhatnék a királynak, az én uramnak ellenségé ellen? Fú, hát azért Dávid nagyon nagy színész volt. Tehát nem elég, hogy még itt volt ebben a nyomorult helyzetben, és alig várta valószínűleg, hogy elhúzhassa onnan a csíkot, és ne kelljen Izraellen harcolni, még azért rátette egy lapáttal, azért már tudta, hogy mennie kell. De hogy még volt benne ennyi rafinéria is. De hogy... Na szóval ennyit a becsületes és igaz Dávidról. Tehát itt belekeverte magát a nagy bajba, és amikor már kikecmergőben volt, akkor is inkább visszafelé hazudozná magát. És akkor Ákis azt mondja neki, hogy kedves vagy előttem, mint Isten angyal. Hát, szóval ilyen képe van az embernek az Istenről, hogy ő össze-vissza hazudozza magát mások bizalmába? Szóval ez egy nem túl jó képet fest az Istenről. És nem helyesen mutatta be itt Dávid az ő Istenét. Mert hogy egyébként Dávidnak, mikor lehetősége volt megölni Sault, ugye erre utaltam az elején, nem fogom felolvasni, akkor így nyilatkozott, hogy ki emelhetné föl büntetlenül a kezét az Úr fölkentjére. Az Úr óvjon engem attól, hogy kezemet az Úr fölkentjére emeljen. Tehát neki esze ágában nem volt Saul ellen harcolnia. Amikor ott volt a kezében, amikor megölhette volna egy karnyújtásnyira volt tőle Saul, akkor megkímélte az életét. Tehát Dávidnak nem volt egyáltalán gondolatában az, hogy ő tényleg Ákissal harcoljon. Tehát jó nagy színész volt ez, csak ezt akartam belőle kihozni. De, igen, de az igazi próbás csak most következett. Tehát ez volt az az esemény láncolat, ami eljutatta őt addig a próbáig, amit Sátán már jól előkészített számára. Ugyanis miközben Dávid a harcosaival elment Ciklágból, hátrahagyták a családot, feleségeket, gyerekeket és a jószágaikat. Hátrahagyták Ciklágban. És miközben Dávid elment a filiszteusok seregével együtt, hogy harcoljon Izrael ellen, közben azt olvassuk, hogy az amálékiek betörtek a déli vidékre és Ciklágba, leverték Ciklágot és felperzselték. Senkit sem öltek meg, hanem elhajtották őket. Tehát az embereket nem ölték meg, csak fogságba vitték őket. És Dávid harmadnap érkezett Ciklágba. Egyébként érdekes, hogyha megfigyeljük az időket, meg az utazási időket, akkor valószínűleg pontosan azon a napon érkezett Sziklágba Dávid, amikor Saulnak meg kellett vívnia a filiszteusokkal. Tehát valószínűleg ez egy napon történt, ez a két történet. Tehát itt volt Dávid, visszaért Sziklágba, és azt találta, hogy mindenét elvesztette. Ugye ott volt ez a 600 erős vitéz férfi vele együtt, és amikor azt találták, hogy föl van perzselve a város, elvitték feleségeit, fiaikat, leányaikat, akkor Dávid és a vele levő nép hangos sírásra fakadt, és annyira sírtak, hogy végül már erejük sem volt sírásra. Na hát ez aztán az elkeseredés. Ezek az erős, harcedzett férfiak addig sírtak, amíg már nem volt több erejük sírásra. Ez egy óriási megrázó kép a teljes elkeseredésről. Na de hát az a kérdés, ilyenkor az emberek felszokták tenni mindig a kérdés, hogy hát ki a hibás? Ki tehet mindenről? Na vajon ki tehet mindenről? Hát Dávid tehet róla. Dávid mondta azt, hogy menjünk ide. Dávid hízelegte be magát Ákisnak. Ha nem hízelegte be volna magát, talán nem vittek volna el minket. Nem hívtak volna bennünket is a harcba, akkor nem kerültünk volna ebbe a helyzetbe, akkor meg tudtuk volna védeni a családunkat. Végeredményben Dávid a hibás, nem? Így is volt. Dávid igen szorult helyzetbe jutott, mert a nép arról beszélt, hogy megkövezi őt. És teljes joggal, mivel az egész nép lelke elkeseredett fiaik és lányaik miatt, hát a vagyonukat nem sajnálták, mert azt már egyszer elhagyták Izraelben, az örökségüket, de a család, hát mindenüket elvesztették. És Dávidnak is megvolt minden oka a végső elkeseredésre, hiszen az ő személyes döntései miatt kerültek az emberei ilyen szörnyűséges helyzetbe. Tehát Dávid volt ténylegesen az oka, az ő döntései voltak az oka annak, hogy az emberei meg ő maga is ilyen kilátástalan helyzetbe kerültek. Viszont a folytatás nagyon érdekes. Azt olvassuk, Dávid azonban megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. Ezt mondta Ebjátár papnak, Ahimelek fiának, hozd ide nekem az éfódot. Erre Ebjátár odavitte az éfódot Dávidhoz, Dávid megkérdezte az Urat, üldözzem azt a sereget, utólérem őket. Ő pedig azt mondta neki, üldözd, mert biztosan utóléred és szabadulást szerzel. Erre vissza fogok térni erre a mondatra, hogy megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. Ez egy kulcsfontosságú dolog. Tehát itt volt Dávid ebben a kilátástalan helyzetben, és a Biblia azt írja, már meg akarták őt kövezni, és a Biblia azt írja, hogy megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. Hogy a csodába csinálta ez Dávid? Na hát ez az, amire vissza fogunk térni, de szeretném először megmutatni azt, hogy mi volt a kimenetele Saul próbájának és Dávid próbájának. Jó, először megnézzük a végeredményeket, és utána visszatérünk oda, hogy akkor mi volt a különbség Dávid meg Saul között. Jó, tehát először is Dávidot nézzük meg. Ugye Dávid elkezdte üldözni az amálékieket, leverte őket, mindent megmentett Dávid, amit elvittek az amálékek, és semmiük nem hiányzott, sőt, még zsákmányt is szereztek pluszba. Ahogy az Úr megmondta neki, mindent visszaszerzett Dávid. Mi történt Saullal? Saullal pedig pontosan az történt, amit az ördög mondott neki. A filiszteusok megütköztek Izraellel, elfutottak az izraeli férfiak, elhullottak sebeik miatt a Gilboa-hegyen, a filiszteusok pedig utólérték Sault és fiait, és megölték Saul fiait. Ugye három fiát, Jonatánt, Abinádábot és Malkisuát. Tehát tényleg Saul mindent elveszített, úgy, ahogy az ördög megmondta neki, Izrael is szétszélett, és utána Saul pedig, amikor üldözni kezdték, az íjászok utólérték és megsebesítették, és Saul úgy döntött, hogy akkor inkább ölje meg őt a fegyverhordozója, mint hogy a filiszteusok dicsősége legyen az, hogy megölték őt. A fegyverhordozója nem akarta megölni, úgyhogy Saul, Saul fogta a kardot, és beledölt. Tehát magyarul öngyilkos lett. Tehát Saul az öngyilkosságot választotta a kritikus pillanatban. És tényleg teljes vereséget szenvedtek olyan szinten, hogy a zsidóknak el kellett menekülniük még arról a területről is. Azt írja, hogy elhagyták a városokat is, elmenekültek, a filiszteusok pedig beköltöztek azokba. Tehát ugye ez egy nagy vereség volt a zsidók számára, nem a teljes Izraelt veszítették el, de területeket vesztettek, és sok ember meghalt. A király és a családjából sokan, és ezért Saul döntése miatt az egész Izraelnek szenvednie kellett. Tehát itt volt ez a két nagy próba egymás mellett, Saul próbája és Dávid próbája, az egyik egy sikerrel zárult, a másik pedig egy borzasztó kudarccal. Na most akkor mi volt a különbség? Ugye itt volt a különbség, amit olvastunk is, hogy Dávid megerősítette magát az Úrban. Mit jelent megerősödni az Úrban? Hogyan lehet ezt megcsinálni? Ugye Dávidra azt olvassuk, hogy igen, szorult helyzetbe jutott. Saul is ugyanezt mondta, hogy szorult helyzetben vagyok. Ugyanezt mondta Saul is a halott idézőnél, hogy nagyon szorult helyzetbe kerültem. Dávid is nagyon szorult helyzetbe került. És Saulnak azt olvassuk, hogy Saulnak nem felelt az Úr. És Dávidnak sem volt eligazítása arról, hogy most akkor mi történt, meg mit csináljon. De azt olvassuk, hogy Dávid megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. Hát, hogy ezt ő hogyan csinálta, azzal kapcsolatban talán néhány gondolatot vagy eligazítást találunk a zsoltárokban. Mert Dávid nagyon sok zsoltárt írt, és ezekben a zsoltárokban feldolgozza azt, hogy mi ment végbe az ő lelkében, amikor nehéz helyzetbe került. És én most egy zsoltárból fogok idézni, ami talán nem ebben az időben íródott, lehet, hogy kicsit később, de nagyon hasonló helyzetben volt Dávid ekkor, mint amit itt leír. A 69. Zsoltár erről beszél, és ezt szeretném egy kicsit részletesebben megvilágítani. Ezt mondja Dávid, 69. Zsoltár 2-tól 4. versig. Szabadíts meg engem, Istenem, mert a vizek már a lelkemig hatoltak. Mély sárba estem bele, ahol meg nem állhatok. Feneketlen örvénybe jutottam, és az áradat elborít engem. Elfáradtam a kiáltozásban, kiszáradt a torkom, szemem elbágyadt, míg Istenemet vártam. Tehát ő is egy nagyon hasonló helyzetbe került, mint Saul. Azt mondja, hogy Istenemet vártam, de nincs segítség. Már elfáradtam a kiáltozásban. Ugye Saul is mindent megpróbált már, mindenhogyan megkérdezte az Urat, és nem felelt neki. És Dávid is ezt tapasztalta, hogy nincs megoldás, nincs enyhülés. Ugye azt olvassuk, hogy addig sírtak az emberek, amíg már nem volt erejük sem volt sírás. Hát ez pont ugyanez a szituáció, amit itt is leír Dávid. Viszont nagyon fontos kiemelni, hogy Dávid ezt elmondja az Úrnak. Elmondja az Úrnak, hogy ő ebben a helyzetben van. Most már itt nem alakoskodik, mint ahogy Ákis király előtt. Nem próbálja játszani az eszét, hanem elmondja őszintén az Úrnak, hogy mi a helyzet. És ami nagyon fontos, utána így folytatja ebben a zsoltárban. 6-tól 8. vers. Istenem, te ismered balgaságomat, és bűneim nyilvánvalóak előtted. Ne pironkodjanak miattam, akik benned reménykednek, Uram, seregek Ura, ne szégyenüljenek meg miattam, akik téged keresnek, ó Izrael Istene, mert érted viselek gyalázatot, és érted borítja szégyenpír az arcomat. Mondom, én azt gondolom, hogy nem ekkor írta Dávid ezt a zsoltárt, de ez pontosan leírja azt a helyzetet, amiben volt. Hát pontosan azért kerültek abban a nyomorult helyzetbe Dávid és az emberei, mert Dávid rossz döntéseket hozott. Balga, ostoba döntéseket hozott, vétkezett, hazudozott, és ez okozta nem csak az ő saját, hanem a társainak a nyomorult helyzetét is. És Dávid ezt elismeri. Elismeri az Úr előtt, hogy igen, én tehetek róla. Te tudod jól, hogy én tehetek róla, én is pironkodom miatta. engem illet a szégyen, a vád, elismerem. Én voltam a hibás. Tehát, ha magunkat vagy másokat sodortunk bajba, ismerjük el az Úr előtt. De itt jön a fordulat. 14. versben ezt mondja Dávid, de én hozzád könyörgök, Uram, jó tetszésed idején, Istenem, kegyelmet sokasága szerint, hallgass meg engem szabadító igazságoddal. És a 16. 17. versben ezt mondja, ne borítson el a víznek árja, és ne nyeljen el az örvény, és a verem száján ne záruljon be fölöttem, hallgass meg engem, Uram, mert jó a te kegyelmed, irgalmad bősége szerint tekints rám. Tehát itt Dávid nem marad meg a saját nyomorúságánál, meg a saját bűneinél, hanem azt mondja, elkezd Istenről gondolkodni, hogy az Isten milyen. És az Istenre hivatkozik, hogy az Istennek jó tetszése van, ő örömét leli abban, hogy másokat megáldjon, hogy ő jót cselekedjen, hogy neki sok kegyelme van, szabadító az ő igazsága, jó a kegyelme, bőséges az irgalma. Tehát az Istennek a jóságos és szeretetteljes, kegyelmes jellemével erősíti meg magát. Lehet, hogy én ezt csináltam, lehet, hogy az én bűnöm vagy a hibáim miatt kerültem én, vagy akár mások is ebben a nyomorult helyzetbe, de az Isten akkor is jó. És ez tény. És ebbe kapaszkodik bele Dávidnak a hite, és egészen odáig megy, hogy elkezd hálát adni. 31. versben. Isten nevét dicsérem énekkel, és magasztalom hálaadással. Látják majd ezt a szenvedők, és örülnek. Ti, Istent keresők, elevenedjék meg a szívetek, mert meghallgatja az Úr a szegényeket, és nem veti meg az övét, ha fogságban vannak is. És Dávid még mindezt azelőtt mondta, hogy megtörtént volna a szabadulás. Tehát előre hálát adott, és kifejezte a reményét abban, hogy az Isten megszabadítja őt, nem veti meg a könyörgést, és azt mondja, hogy a nevét dicsérem énekkel. Hát az Istennek a neve, az Istennek a jelleme. Tehát Dávid, ő azért dicsérte Istent, azért adott neki hálát, mert ismerte őt. És hogyha mi is ismerjük, hogy milyen az Isten, akkor előre hálát adhatunk, és van okunk a reményre. Még a csüggesztő helyzet kellős közepén is, azt mondja Dávid, látják majd ezt a szenvedők, és örülnek. Tehát nem most látják, nem a múltatról emlékeznek meg, majd látják, hogy mit fog csinálni az Úr. Tehát már azelőtt hálát ad, mielőtt megtörtént volna. Egyébként az apostol is ezt mondja, hogy hálaadással tárjátok fel könyörgéseiteket Isten előtt. Hát, hogyha valamit kérsz, akkor miért adsz érte már hálát? Csak azért, mert tudod, hogy milyen az Isten. Egy másik Zsoltárból is szeretnék idézni, ahol rávilágít arra, hogy mibe lehet belekapaszkodni a hitünknek. 56. Zsoltár 11-12. Versében ezt mondja Dávid. Meghátrálnak majd ellenségeim, amikor hozzád kiáltok, ebből tudom meg, hogy Isten velem van. Dicsérem Istent ígéreteiért, dicsérem az Urat ígéreteiért. Istenben bízok, nem félek. Ember mit árthatna nekem? Egyébként ezt a kijelentést, hogy Istenben bízom, nem félek, ember mit árthatna nekem, ezt kétszer vagy háromszor is elmondja ebben a Zsoltárban. Szóval vannak olyan dolgok, amikkel Dávid tudatosan erősítette magát. Elkezdett azzal foglalkozni, hogy milyen az Isten, mit ígért az Isten, és ahogy ezen gondolkozott, eltörpültek a problémái. Isten pedig egyre nagyobb lett a szemei előtt. És azt mondta, ki tudta mondani utána, hogy Istenben bízom, és nem félek. Pedig lehet, hogy még volt benne félelem, de ő ezt kimondta. Nem azt mondta Istennek, hogy Isten, kérlek, vedd el tőlem a félelmemet. Ez nagyon érdekes. Sehol nem olvasunk ilyet a Zsoltárokban. Olyat olvasunk, hogy félek, vagy hogy rettegés vett körül, vagy nyomorúságban vagyok, de olyat sehol nem olvasunk, hogy Isten vedd el tőlem a félelmet. Tehát vagy a helyzetéről beszél, vagy arról beszél, hogy Isten hogyan oldja meg a helyzetét. Ez nagyon érdekes, ezt érdemes megfigyelni a Zsoltárokban. Lehet, hogy most új szemmel fogjátok olvasni a Zsoltárokat. Azt mondja, hogy dicsérem Istent az ígéreteiért. Istenben bízok, nem félek. Ember mit árthatna nekem? Ez egy kijelentés, ez egy megvallás. És azáltal, hogy egy ilyen csüggesztő, szorult helyzetben Isten ígéreteit soroljuk, hit ébred a szívünkben. És a végén, ezt egy másik Zsoltárból idézem, de ugyanezek a momentumokat látjuk Dávid Zsoltáraiban, tehát ez nem egy extra dolog. Dávid mindig dicsőítette az Urat. 18. Zsoltárban, 2-tól 4. versig. Ezt mondja, szeretlek, Uram, én erősségem, az Úr az én kősziklám, váram és szabadítom, az én Istenem, kősziklám, ő benne bízom, az én pajzsom, üdvösségem szarva, menedékem. Már nem is lehet itt sorolni, vagy fokozni itt az Istennek a jellemzőit, hogy mi nekem az Isten, kicsoda nekem ő, hogyan ismerem én az Istent személyesen. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ahhoz az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Az Isten méltó a dicséretünkre, bármi történjen is. Akkor is méltó, amikor még nem szabadultunk meg. De a helyzet az, hogy nagyon sokszor a dicséret és hála megelőzi a szabadulást. Talán egy másik alkalommal, majd egy másik történetet is elővehetünk, ugye Jósafát történetében ugyanezt látjuk. A dicséret megelőzte a szabadulást. Na most szeretnék akkor rátérni, hogy hogyan tudjuk ezt gyakorolni mi. Hiszen nekünk már sokkal több bizonyságunk van, mint Dávidnak, és a legnagyobb bizonyság az pedig maga Jézus Krisztus. Ugye azt mondja az apostol, hogy nézzetek Jézusra, a hit elkezdőjére és bevégzőjére. Hogyan tudunk Jézusra nézni? Jézus azt mondja János 15:7-ben, ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megadatik nektek. És Pál apostol egy kicsit világosabbá teszi, hogy mit jelent az, hogy Jézus beszédei bennünk maradnak. Kolossi 3:16-ban azt mondja Pál, Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességgel tanítsátok, és intsétek egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel, szívetekben hálaadással énekeljetek az Úrnak. Tehát magyarul, amiket Jézus Krisztus mondott, amiket ígért, azokkal töltsük be a gondolatainkat, és azokat szóljuk, amikor kritikus helyzetek vannak, azokkal biztassuk egymást, azokkal intsük egymást, Jézus Krisztus beszédeivel, Jézus Krisztus ígéreteivel, és ezek azok, amik megerősítenek minket az Úrban. Úgyhogy szeretnék ide visszakanyarodni ehhez az igéhez, amivel kezdtem is. Zsidók 12:12-höz. Azért a lankadt kezeket és megrodjant térdeket egyenesítsétek ki. És lábaitok az egyenes úton járjon, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Ki az, aki szeretne gyógyulni? Így van. Mindenki szerintem mindjárt van szüksége gyógyulásra. Azt mondja, hogy gyógyuljon. Ez a gyógyulásnak az útja. És ugye az egyenes út az Jézus Krisztus. Jézus Krisztus az út. De azt mondja, hogy ez úgy lehetséges, hogyha a lankadt kezeket és a megrodjant térdeket kiegyenesítjük. Tehát a lelki megfáradással szemben van gyógyszer. És ezt a gyógyszert, ezt nekünk kell bevennünk. Nem azt mondja, hogy az Isten egyenesítse ki a kezeiteket, meg a térdeiteket, hanem ti egyenesítsétek ki azokat. Nekünk kell döntenünk, hogy hogyan viszonyulunk a próbákhoz, hogyan viszonyulunk azokhoz a helyzetekhez, amik csüggedésre adhatnak okot, és rajtunk múlik az, hogy ez a próba, amiben vagyunk, az áldásunkra lesz-e, vagy a vesztünkre. Mint ahogy Dávidnak, illetve Saulnak. Dávidnak áldására lett a próba, Saulnak pedig a vesztére. És a különbség a kettőjük között az volt, hogy Saulnak nem volt olyan fontos Isten beszéde. Neki jó volt az ördög beszéde is. Nem? Nem ez volt a különbség? Megkérdezte az urat, de amikor az úr nem felelt neki, akkor jó volt az is, amit az ördög mondott neki. Csak valaki mondjon valamit. Dávid ő nem így volt, ő azt mondta, hogy az úr szóljon hozzám. És addig volt az úrnál, amíg megbizonyosodott felőle, hogy az úr fog szólni hozzá, és ő lesz az ő beszédében, az ő ígéreteiben erősítette meg magát. És számunkra sincs más lehetőség, csak hogyha Jézus Krisztus beszédei bennünk laknak, és ezekkel táplálkozunk, ezeket szóljuk, ezekben erősödünk meg, Jézus szemléljük, mert csodálatos Jézusunk van. A Bibliából is ezt tárolunk, és a személyes tapasztalataink is aláhúzhatják ezt a tényt, hogy csodálatos Jézusunk van. De ez a csodálatos Jézus, ez olyan mértékben tud nekünk segíteni, és olyan mértékben tud a csüggedésből is, és a nehézségekből is kihozni, amilyen mértékben mi gyakoroljuk a benne való hitet. Isten áldjon meg benneteket, és mindnyájunkat ebben, hogy megtanuljuk megerősíteni magunkat az Úrban a lelki megfáradás helyett. Isten áldja meg az ő igéjét a szívetekben. Amen.